Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Rév Dániellel.
Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 21. adása. Ezúttal is két fő témával jelentkezünk. Természetesen az első a nemrég lezárult labdarúgó Európa-bajnokság, amit ezúttal is állandó szakértőnkkel, Marosi Gergővel beszélünk meg. Természetesen elsősorban az olasz és az angol csapat döntőjéről fog szólni ez a szegmens. Aztán jön a kommentátor mustrán következő része, Németh Gergellyel, atlétika, tenisz és golf kommentátorunkkal, akit arról fogunk kérdezni, hogy milyen volt neki egy igazi atléta családban felnőni, és hogy mennyire bánja azt, hogy nem sokkal ugyan, de lemaradt az olimpiáról 2008-ban. A műsor harmadik részében pedig jön az ácsirovat, benne Fucsovics Márton pénzdíjával, labdarúgó átigazolási pletykákkal, és sok egyéb érdekességgel. Jó szórakozást kívánunk az e-heti podcasthez.
Labdarúgás. Olaszország nyerte a labdarúgó Európa-bajnokságot, miután büntető párbajt követően legyőzte a házigazda angol válogatottat. Hát dráma, dráma hátán, valahogy az egész EB-nek én úgy gondolom, hogy egy ilyen, valahogy borítékolva volt ez a zárás, de az borítékolva volt, hogy az angolok ezúttal sem tudnak nyerni.
Hát nem tudom, ugye az angolok és a 11-es párbajok kapcsolata az hírhetten viharos, és nem ők szoktak a jó oldalán lenni, de igazából azt hiszem, hogy úgy dőlt el ez az EB, és az a csapat nyerte, ami szerintem ebben az esetben igazságos. Tehát, hogyha az EB egészét nézem, valószínűleg Olaszország volt a legjobb csapat, és Anglia volt valószínűleg a második legjobb csapat, és annyira közel voltak egymáshoz, hogy szerintem az teljesen rendben volt, pedig nem rajongok a 11-esekért annyira, hogy vagy a 11-esekben eldőlő párharcokat, magára a rugás folyamatát, azt szeretem. Szerintem az így rendben volt, hogy ez döntött, és tudjuk, hogy az angolok szerintem az összes csapatból, ami rendszeresen vannak 11-es párbajai, messze a legrosszabb mutatóik vannak, ezt a jelek alapján a Wembley-ben sem sikerült feloldani, és Gareth Southgate, hát 1996 után kapott szövetségi kapitányként most még egy traumát, azzal, hogy becserélt két embert a 11-es rugásokra, erre mind a kettő kihagyta. Szóval a lehető legrosszabb, ezt nem is tudom, szerintem soha többé nem akar 11-es párbajokat látni, legalábbis a katari világbajnokságig nem, de majd akkor lehet, hogy úgy fognak megdicsőülni. Szóval összességében szerintem megérdemelten nyerték az olaszok, ha az egészet nézzük, azt, hogy milyen csapatjátékot játszottak, és még akkor is, ha mondjuk az elődöntőben a spanyolok szerintem jobban játszottak, mint az olaszok, a döntőben pedig mondjuk fél óráig az olasz válogatott nem feltétlenül érkezett meg a pályára olyan mértékben, mint amennyire erre lehetett számítani.
Beszéljünk egy kicsit az olasz taktikáról, mert a korábbi beszélgetéseinkben ugye nagyon dicsértük a magyar szövetségi kapitány Marco Rossi, de azért itt Mancini átvett egy olyan válogatottat, ami, ha jól mondom, és javíts ki a tévedek, a legutóbbi VB-re ki sem jutott.
Pontosan ez történt.
És Európa-bajnokot csinált belőlük, úgy, hogy egy csomó számomra, aki egyébként nem az olasz bajnoksággal kelek és fekszem, számomra kevésbé ismert játékos játszott nagyon fontos szerepet ebben a csapatban, és nagyon érdekes volt látni a számomra, hogy mennyire tudta variálni a taktikai felállásokat Mancini akár mérkőzéseken belül is.
Mancini szerintem, hát nyilván így is az EB-n szereplő szakvezetők közül az egyik legeredményesebb volt, hiszen ugye ő olasz bajnok az Interrel, angol bajnok a Manchester Cityvel. De azt mondom, hogy ezzel, hogy összerakta ezt az olasz csapatot a totál homokból, mert azért tényleg a 2018-es Svédországgal szemben elbukott pótselejtező, az aztán totál, nem tudom, lehet emlékezni arra, amikor a kispadon vita tört ki arról, hogy kit cseréljenek be. Tehát amikor az egyik játékos mutatja, hogy miért azt cseréled be. Ez a szint, és akkor onnan eljutni idáig egy olyan veretlenségi sorozattal, ami, hogyha folytatódik, akkor lassan így a világcsúcs közelébe mennek vele az olaszok. Az egy elképesztően nagy edzői teljesítmény Mancinitől, meg az, hogy tényleg, hogyha szerintem megnézzük az olasz válogatott kereteket, mondjuk így végigmegyünk, nem tudom, 1930-34-ig, amikor először szerepeltek világbajnokságon, akkor lehet, hogy ebben az olasz válogatottban vannak a legkisebb nevek hogyha megnézzük az összeset, vagy az egyik, valószínűleg az egyik. Tehát tényleg kimondottan, hogy most tudsz mondani olasz világsztárt, akire azt mondod, hogy tényleg nagyon nagy, Chiellinit mondjuk.
Hát, meg Chiellini talán Verratti-t, nem?
Chiellini, Verratti, igen, igen. Bonucci, Jorginho esetében lehet mondani, hogy Donnarumma az valószínűleg azért megint csak korszakos kapusuk lesz az olaszoknak Donnarummával, de ennek ellenére azért ez nem. Hát annak idején megnézed az olasz válogatottat, és amikor egyszer elviszik, nem tudom, Baggiót, Inzaghit, Vieri, Del Piero, stb. Egy világbajnokságra is megnézed, és akkor ilyen teljes olasztár az egész csapat. Aha, vagy védelemben egyszerre Maldini, ezt a Cannavaro. Valószínűleg a világtörténelem, a futballtörténelem valaha volt legjobb védői közül néhány. Akkor azért megnézed ezt, és azért itt van különbség, és nem a mostani csapat javára, ugyanakkor viszont csapatjátékban, meg a csapatjáték csiszoltságában, meg abban, hogy mennyire jól alkalmazkodtak minden szituációhoz, amit az EB dobott nekik. Azt hiszem, hogy egészen kiemelkedő volt ez az olasz csapat, és többek között ezért érdemli meg, hogy tényleg bármire reagálni tudtak, tehát attól kezdve, hogy a taktikailag nagyon fontos szerepet játszó Spinazzola, aki az EB egyik legjobb, ha nem mélét rakjuk oda, akkor őt egyik legjobb volt, egyik legfontosabb előkészítő támadójátékban, és súlyosan megsérül, vagy hogy a döntőben a második percben hátrányban kerülnek az angolok ellen, és mindegyikre tudtak reagálni. És meg tudtak azzal, kompenzálni tudták azt, hogy az első számú csatárú Ciro Immobile a csoportkör után gyakorlatilag nem csinál semmit az EB-n. Tehát nem az, hogy gólt nem lőtt, de nagyon helyzeteket se említhetünk tőle. Valahogy mindenre volt egy válasz a Mancininek meg az olasz keretnek, és ez egy óriási elismerés. És egyébként mondjuk a játék, azt sokan mondták, vagy sok megfigyelő mondta, hogy az olaszok játéka emlékeztetett a legjobban arra, amilyen egy klubcsapat szokott lenni. Ugye a klubcsapatok azok sokkal, sokkal csiszoltabb játékkal rukkolnak általában elő, mint a válogatottak, és hogy ez az olasz válogatott valamennyire tényleg klubcsapat szinten tudott együtt dolgozni, ami egy azért az edzői stábnak óriási szó.
De amit most elmondtál, azért kis túlzással szinte az angol válogatottról is elmondható, és akkor itt abszolút tetten érhető az az állítás, amit az elején mondtál, hogy nüanszok döntöttek a két csapat között, mert hogy ez igazából az angol válogatott is egy szisztematikusan felépített válogatott, ráadásul egy fiatal gárda. Oké, ott több, ha összehasonlítjuk szigorúan az olaszokkal, akkor talán több a világsztár gyanús játékos.
Hát meg mélyebb az a keret.
Meg sokkal mélyebb a keret, és igazából, ha már ezt mondjuk, te nem gondolod azt, hogy Gareth Southgate egy picit biztonsági játékra törekedett, és nem mert kockáztatni, tehát egy Rashford, egy Sancho, egy Grealish, ezek mind-mind a padról szálltak be, és sokkal izgalmasabb lehet, hogy támadhatóbb csapat is lett volna ezáltal, de hogy ilyen nagyszerű játékosokat jegelni, és csak epizód, vagy még annál is kevesebb, kisebb szerepet adni nekik, nem gondolod, hogy vétek volt?
De én azt gondolom, hogy egy kicsit túl biztonsági volt Southgate, ami sokáig mondjuk bejött, tehát ugye az EB-ket, VB-ket nem feltétlenül azok a csapatok szokták megnyerni, amik így kivont karddal rohamoznak az első perctől kezdve. Ez szerintem egy ilyen nagyon jópofa egyensúlyozás, hogy általában van 7 meccsed, hogy jutsz el oda, hogy viszonylag a legkevesebb energiát használsz fel a döntőig, és a legbiztosabban elmész odáig, hogy aztán ott már nyilván mindent ki tudsz szerezteni magadból. Én azt érzem a két csapat között a különbségnek, hogy míg az olaszok biztos, hogy kihozták magukból a maximumot, én azt érzem, hogy az angolokban lehet, hogy lett volna ennél több, és itt jön be valószínűleg az, hogy Southgate nagyon konzervatív volt, és igen, tehát nehéz azt megindokolni, hogy mondjuk miért játszott olyan keveset Jadon Sancho, miért játszott olyan keveset Marcus Rashford, de persze ez a hosszú kispad átka, tehát mint tudod, mindig az a jó játékos, aki nem játszik. Ezt a futballtörténelemben még soha nem mondták azt, nem is kellett volna a pályára, hanem mindig jöttek ezek, de talán ki lehetett volna, és ami nekem nagyon furcsa volt, hogy ennél jobb a meccsforgatókönyv, az nem alakulhat. Második percben vagy harmadik megszerzik a vezetést. Otthon vannak a Wembley-ben. Az egész Európa-bajnokságon ők utaznak messze a legkevesebbet, kevesebbet, mint szerintem bármelyik házigazda. Talán, hát nem is tudom, lehet, hogy még talán a 90-es olasz válogatott volt az, ami kevesebbet utazott. ami elment, de még ők sem mentek egy döntőig, csak megvolt az összes meccsük, amit lehetett. És valószínűleg azért egy fáradtabb és egy rövidebb kispadú ellenfél, és ebből nem láttál semmit. Mondjuk az első 30 percben láttál valamit, hogy az olaszokat azért nagyon fogta az a gól sokáig, és úgy nem kapták el a ritmust, de onnan már az első fél idő végén is azt tűnt fel, hogy állandóan az olaszok passz, az angolok meg futnak a labda után, és nem értettem a passzivitást. És a második fél időben ez teljesen, tehát a tegnap aztán ki is tettem Twitterre, hogy van egy ilyen érintéstérkép, hogy a 60. perctől a rendes játékidő végéig az angoloknak volt ilyen 5-6-16-oson belül, vagy 16-os környéki labdaérintés, de a legtöbb az ilyen beívelésekből. Egyébként még azokba a pozíciókba se jutottak el az angolok, amiből helyzetet lehetett volna teremteni, nemhogy helyzetig eljutottak volna igazán. És ez volt nekem a furcsa, hogy annyira jól alakuló meccsforgatókönyvvel második fél időben, mintha kontra se igazán lett volna, vagy nem tudom. Tehát szerintem ennél azért többet lehetett, vagy kellett volna, nem tudom, támadásban nyújtani, vagy egyszerűen az volt, hogy azért az olasz belső középpálya az jóval erősebb, tehát hogyha belegondolunk azért Phillips és Rice két védekező középpályás Verratiékkal szemben, ott nem biztos, hogy azért Verratti meg Barella azért lehet, hogy valamivel jobbak, sőt, szerintem jelentősen, meg Jorginho. Az látszott is mondjuk, hogy mennyire ugye középen nagyon gyakran, nagyon hosszú ideig tudták tartani az olaszok a labdákat. Hogy ebből nem lett sok helyzet, az megint más kérdés, de ott mindenképpen megérdemelték, hogy kiegyenlítsenek, és az egyenlítés után szerintem meg inkább az olaszoknak állt valamennyire. Uh-huh. Így a játék összképe alapján. De érdekes, hogy most így belegondolunk, tulajdonképpen nagy kihagyott helyzet nem is nagyon volt.
Kiéz a lövése, ami meglepte volna igazából szerintem.
Igen, kiéz a lövése, ami elment, meg volt még egy kiéz, aminél óriásit védett Pickford, igen. De ilyen, tehát ilyen, tudod, ez a tipikus drámai a döntőben kihagyott zicser, igen. Ilyen nem is volt. Ilyen nem is volt, az a kettő, ami volt, ott berúgták a csapatok. Szóval nem tudom, ez igen, érzek egy ilyen túlzott konzervativizmus, de hát azért Southgate is még úgymond, hát nem annyira rutinos.
Persze.
Felnőtt futballban. Nyilván tanul, lehet, hogy ebből is tanul, lehet, hogy pont ebből tanulja meg a VB-re, hogy oké, kell a biztonság, de elképzelhető, hogy ennél viszont több kockázatvállalás kell kulcsszituációkban. Én azt nem értettem. Nem értettem a kettős cserét az utolsó pillanatban, ami egyébként sem szokott bejönni, tehát statisztikailag sem szokott bejönni. Meg belegondolok arra abba, hogy gyakorlatilag Rashford meg Sancho beállt 11-es rúgni, úgyhogy végig jegelték őket szinte az egész torna alatt. Nem érjék, hogy hideg vagy, meg nincs a ritmusban, de még azt is érzed, hogy az egész tornán, hát nem feltétlenül élvezed az edzői bizalmat, vagy nem tudom, nyilván ezt meg lehet magyarázni a játékosoknak, de a játékos nem érzi jól magát attól, hogy a kispadon eres csendesként gyökeret, és azért ilyen látványos módon ritkán látjuk, hogy ez visszaüt.
Egyébként... Pont ezt mondtam az adás előtt Fagának, hogy akkor már behozom őket kicsit előbb, nem? Hogy legalább a pulzusuk fölmenjen, legyen igen. Három labdaérintés.
Igen, legalább valamennyire jöjjenek játékban. Nyilván így is a ráadás miatt kaptak egy ilyen 3-4 percet talán. Na mindegy, de az nem elég semmire. Tehát akkor már inkább hozd a 110-ben, vagy a 105-ben, vagy valami. Az más kérdés, hogy ugye mit csinált, nem is két Walkert hozta le, és még szerintem...
Egy a cseréje volt, tudod, Henderson.
A cseréjét, Henderson. Igen, tehát egy védekező középpályást, középső középpályást, és egy védőt hozott le, tehát egyből felborította ezzel a csapat. Ez csak így lehetett, hogy a 120-ban küldött be, mert különben meg tökre borul az egész csapat.
Jobb hátvédet játszott.
Igen, az lett volna vicces, hogy az olaszoknak ugye közvetlenül után volt egy szöglete, amit el is csúsztattak az angolok elől, hogy az vicces lett volna, hogy lecserél két védekező embert, és kapárból kapnak egy gólt szögletből. Ez nem jött be, de kihagyta mind a kettő. Egyébként pont erről írok cikket, vagy illetve írtam, mert befejeztem a Sport 24-en, hogy ez nem jön be. Tehát ez válogatott futballban borzalmas a százalékos értékesítési minta, akkor, hogyha a játékos becserélnek csak a 11-es párbajba, a legutóbbi 5 ilyet kihagyták. Összesen 7 ilyen volt, 5-öt kihagytak. Melyik az a csapat, amelyik mind a kettőt belőtte? Nyilván a németek. Mert hogy a németek tudják, De egyébként, és ha még beleszámolunk nemzetközi kupákat, akkor is ilyen majdnem 20%-os esés az átlagos értékesítés ráta közül, rátához képest az oké, akiket így beküldenek a 116.-117. perc után. Tehát ezek alapján semmi nem mondja azt, hogy cserélt be a 11-es ugódat a végén, mert ezek szerint hidegen nem érdemes rúgni. Jó, hogy kicsi a minta, de valószínűleg akkor sem.
Az általam nagyon nagyra becsült sporttévés kommentátor Haraszti Ádi rakott ki a Twitterre egy hírt, illetve egy érdekességet, hogy a Southgate-ék ezt az egész büntető rúgás procedúráját nagyon komolyan vették, és hát szinte tudományosan próbálták megközelíteni, rengeteget gyakoroltatták a játékosokkal, és ebből kiindulva úgy gondolom, hogy nyilván mindennek volt igazából egy tehát ez egy gondolatmenet volt, ez egy felépített taktika volt, hogy mindenki tudta, hogy miért, mikor, mire cserélik be. Tehát szerintem a két fiatal nagyon jól tudta, hogy őket be fogják cserélni azért, hogy büntetőt rúgjanak. Southgate, én gondolom, lehet, hogy benne van az is, hogy ő 96-ban a sorsdöntőt kihagyta a németek ellen. Úgy volt, hogy például Henderson, aki kihagyta a büntetőt, azt hiszem a VB-n, ő ne rúgjon, és azok rúgják, akik a gyakorlások, a korábbi mérkőzések, a klubcsapatuk, illetve az edzőtábor során megbízhatóan rúgták a büntetőket, ezért jött a két fiatal. Abszolút egyetértek abban a Danival is, meg veled is, hogy korábban kellett volna őket beállítani, mert így legalább két labdaérintéssel több lett volna bennük, és lehet, hogy megszokják az atmoszférát, hogy közel 70 ezer néző előtt hazai pályán, hazai EB-n, amikor mindenki várja tőlük a kötelezőt, akkor meg tudják csinálni a kötelezőt, amit általában komoly százalékban meg is csinálnak. Most nem sikerült, tehát, hogy ez egy ilyen nagyon összetett kérdés szerintem, és utána nagyon érdekes volt olvasgatni a Twitteren a különböző mérsékelt, vagy kevésbé mérsékelt beírásokat. Volt itt klaviátor huszártól kezdve mindenki, aki megmondta a tutit, vérmérséklettől függően, de érdekes volt olvasni a hozzászólásokat és a véleményeket. Ugyanakkor nagyon érdekes volt, még egyszer mondom, Ádámnak a tweetje, hogy ez ennek minden mozzanatnak oka volt, komoly oka volt, szakmailag alátámasztott oka, és onnantól kezdve, és ezt Southgate is mondta a meccs után, hogy vállalja a felelősséget, mert ő jelölte ki a rúgókat. De onnantól kezdve, hogy odáll a labdához, már csak a rúgó van ott. És le a kalappal, hogy ilyen bátor is elvállalja, de onnantól kezdve szerintem egészen addig fel lehet építeni tudományosan, meg statisztikákkal, onnantól kezdve lútri.
A taktika is mindig addig jó, amíg pályára nem lépsz.
Hát igen.
Mert onnantól kezdve túl sok a kaotikus elem, ami belejátszhat a mérkőzésbe. A 11-esekre nyilván ez fokozottan, hát ez egy nagyon kondenzált dolog. Az egyetlen, amit igen, korábban, valószínűleg korábban érdemes lett volna, ha lehetett volna. De hát lehetett volna, mondjuk, ha Sterlinget lecseréli, és akkor oda küldi be Sanchot, és a meghúzza a Rashford Walkert, vagy nem tudom, cserében, akkor az még mindig működőképes lehetett volna egy 5 perce. Nekem az volt az érdekes, hogy Bukayo Saka ment a végén. Azt nem értettem. 19 évesen, utolsó 11-es EB döntőben, bármennyire is maga biztosan értékesíti, az logikusabb lett volna, ha mondjuk Rashford az ötödik, de hát olyan nehéz, ez hajlamos az ember túl gondolkodni, és akkor ott van Jorginho, aki a világ elismerten egyik legjobb 11-es rúgója, oda megy ötödiknek és kihagyja, pedig Jorginho rutinos is, tényleg halálosan higgadt, az valószínűleg, hogyha a világ összes 11-es rúgójából kell választanom, akkor az első háromban lenne Jorginho, hogy oda küldöm, és ő is elrontotta, tehát ezek után szerintem nem lehet Sakára küldeni, az meg nyilván egészen visszataszító, hogy akkor utána másnap reggelre az angol szövetségnek meg hivatalosan kell kommentálnia gyakorlatilag azt, hogy rasszista támadások érik mindhárom játékos, tehát miért addig jó volt, amíg akkor jó lett volna, ha berúgta volna, vagy mi? Tehát nem is értem.
Azt azért a látom játékos... magam előtt, hogy a Sun címlapján ott szegény gyerekbe beleszállnak páros lábbal.
Nem, de nem lehet könnyű ezt így megemészteni, főleg ilyenkor. És főleg egyébként ilyenkor a közösségi média az még rátehet egy pluszba. Mert most tényleg a pont a múltkor beszélgettünk arról, hogy a játékos olvargatja magára, hát ha most olvas, nyilván kikapcsolnék mindent, és nem jönnék vissza néhány napig. De ettől függetlenül az örökkön velük marad. Most az angolok szerintem ettől függetlenül nagyon büszkék lehetnek arra, hogy elmentek idáig. Tehát tényleg nagyon fiatal csapat, ez még nincs a platón ez a csapat, és nagyon közel van mondjuk a következő világbajnokság, és abban biztos vagyok benne, hogy Anglia oda úgy tud kimenni, hogy esélyes. És nem azért, mert fölhájpolják magukat szokás szerint, hanem mert tényleg esélyes. Az olaszoknak meg az szerintem jól jön, hogy ekkora csúcspont után ilyen viszonylag közel jön a világbajnokság, és akkor azt még lehet, hogy még a lendületből meg tudják oldani. Mind a két csapat szerint, de tényleg, ha megnézzük a 24 csapatot, ez a kettő megérdemelten volt ott, és megérdemeltem ennek haza elsőként az olaszok, mert tényleg talán ő fociztak a legjobban. És ezt szerintem már a csoportmérkőzésüktől érezni lehetett, hogy ez az olasz csapat ezért proaktívabb, látványosabb, kimondottan. Tehát a döntőig egyetlen meccsen mondhatod, a spanyolok ellen védekeztek olyan olaszosan, de ott sem nagyon sokat ott a végén azért már kicsit el voltak szerintem készülve, és ők kivédekezték. Ez az olaszoknak jól áll, az angoloknak meg nem áll jól. Valószínűleg, hogy a második perctől van egy gól, és akkor utána megpróbálják, hogy úgy kontrollálni a meccset, hogy nem kapnak gólt, nem jött be.
Hadd kérdezzek rá Chiesára, mert én nem nagyon láttam őt az EB előtt játszani. Ezen az EB-n volt egy ilyen érzésem, hogy az emberhez oda kerül valahol a labda a pályán, és tök mindegy, hogy hol került oda, és hogy hányan veszik körbe, az gólveszélyt jelent. Hogy ő így játszik egyébként a mindennapokban is mindig, vagy most volt egy ilyen kiemelkedő tornája, vagy én
szerintem
láttam
rosszul. Szerintem ő egyébként is nagyon jó játékos, de az tudja, hogy felülmúlta a várakozásaimat. Tehát azzal, amikor tényleg a döntőben és második fél időben fogja magát, és így egyszer egymás után levesz mondjuk 4 angol játékost, és simán elindul, és nem tudják megállítani, és ez az elképesztő agilitással dolgozik. Lehet, hogy szerintem a szériát szokás alábecsülni az utóbbi időben. És már azért jócskán elmozdult a mélypontjáról, mert ténylegesen volt egy mélypontja. Kézett lehet, hogy most felfedezik, hogy tényleg sztár. Még ha, mert hogy biztos, hogyha az olasz csapat legnagyobb neveit mondjuk, akkor nem ő lett volna elől, viszont az is biztos, hogy az egyik kulcsfigurája volt ennek az EB győzelemnek. És a döntőben nagyon megérdemelt volna szerintem egy gólt. De az nem jött össze neki.
Marosi Gergelynek nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is elfogadta a meghívásunkat.
Olimpia.
Az olimpián az Eurosport képernyőjén szerepet kapó kommentátorokat mutatjuk be egy picit közelebbről a hallgatók számára, és mai vendégünk Németh Gergely, aki igazából arról beszélgetünk Danival, hogy a stábból egyértelműen neked van a Horváth Marianon kívül a legkomolyabb sportpályafutásod. Ugye te atletizáltál, sprinter voltál, és milyen eredményeket értél el a sportágadban? Mire vagy a legbüszkébb?
Először is sziasztok! Másodszor, mire vagyok a legbüszkébb? Nem tudom, megmondom őszintén. Van egy csomó minden, ami úgy bennem maradt, úgy érzem. Igazság szerint én sose foglalkoztam az elért eredményekkel, mert mindig előre néz az ember. Tehát, egyébként volt egy-két atlétatársam, aki megértette azt a gondolatot, amikor mondjuk először felnőtt magyar bajnok lettem, aztán hazamentem az albérletbe, leültem magamra, csuktam az ajtót, aztán olyan ürességet éreztem, hogy nem is igazán értettem, hogy mondom, ezért dolgoztam. Tehát én leginkább a folyamatot szerettem mindig, a munkát, az, hogy lépegettünk előre, mindig jó sport az atlétika olyan szempontból, mindig vannak kis mikrocélok, és azokat elérni. Ha eredményekbe gondolkozunk, ugye nagyon sok évig voltam válogatott a felnőtteknél, voltam még juniorkorban világbajnokságon, ott döntőt futottunk például a srácokkal annó még 2000-ben, Chilében, ott megdöntöttünk egy majd 20 éves, vagy lehet, hogy 20 éves országos csúcsot is. Ezek nagyon szép emlékek. Voltam 23-as EB-n döntőben, ami szerintem szintén egy jó eredmény. Amit nagyon sajnálok, hogy 2006-ban mentünk Göteborgba, egyéni 100-at futottam egy számomra elég ismert sprintertársammal, Németh Rolanddal, és tehát mi ketten futottuk például az egyéni 100-at, az is úgy gondolom, hogy egy jó pofa emlék. Ott sajnálom, hogy nem jött össze a váltó ilyen-olyan okok miatt, mert ott elég erősek lehettünk volna. De sajnos ott volt egy eltiltás, és éppen ezért végül nem utazott a magyar csapat. De figyelj, magyar bajnoki cím az szép, Kaptam egy olyan életpályát amerikai ösztöndíj segítségével, amit valószínűleg, hogyha nem sportolok, sosem tudtak volna családilag megoldani, hogy én Amerikában menjek egyetemre. Én nagyon sokat kaptam a sporttól. Azt, hogy most mire vagyok a legbüszkébb, erre nem igazán tudok válaszolni.
Az olimpiával kapcsolatban az olimpiai részvétel, az nem jött neked össze, de azért atlétikában ez nagyon komoly, hát nagyon, nagyon magasan van a léc, és nagyon nehéz kijutni Magyarországról sprinternek. Mennyire voltál közel az olimpiai részvételhez? Most egy kicsit olyan fura ez a kérdés, mert én emlékszem már, akkor együtt dolgoztunk, és te a munka mellett dolgoztál, és edzettél, és próbáltál kijutni az olimpiára, és elképesztő, hogy nagyon sokszor láttam az edzéseiteket, és elképesztő, hogy mi munkát végeztetek el. De szerintem nem tudom, laikus szemben nem lehet tudni, hogy mennyire volt közel, mennyire volt távol. Te, hogyha így visszanézel, és tudom, hogy nem szeret visszanézni, de mégis mit gondolsz, mennyire voltál közel az olimpiai részvételhez?
Az a baj, nem látják a rádiós hallgatók, nem? Tehát ennyire voltam közel. Figyelj, hát körülbelül. Nem? Ott 2008-ban volt a legjobb esélyem arra, hogy kijussak az olimpiára, akkor én voltam itthon a leggyorsabb, és 10-28 volt a kiküldetési szint. Én 10-38-at futottam abban az évben, hóban, esőben, sárban, valahogy nem jött össze az, hogy megfújjon hátul a szél. Még jöttetek is ki a versenyre, arra emlékszem, pont az Újpest pályán futottam 41-et, talán kettes pofa szélbe. Tehát, hogyha persze siránkozásnak hallatszik sokszor, de hogyha ott mondjuk megfúj egy hátszél, akkor azért az elég reális esély lett volna arra, hogy 10-30-on belül fussak, és talán összejött volna a szint is. Ez nagy fájdalom, hogy nem voltam olimpikon, majd most kommentátorként próbálom pótolni az élményeket.
Kommentátorként viszont azért ez nem az első olimpiád lesz. Hogy jött neked az, hogy kommentátor szeretnél lenni, amikor még tényleg aktív sportoló voltál, és egyáltalán nem volt biztos, hogy néhány éven belül akár abba fogod hagyni a sportolást?
Ez egy érdekes sztori, nem tudom, ezt ismeritek-e. Én ugye lediplomáztam az Egyesült Államokban, és maradt még ösztöndíjam, mert gyorsabban tanultam az átlagnál, mondhatjuk így is, bár az is sokat segített, hogy mondjuk a magyar nyelvet ott, mint idegen nyelv beváltottam 12 kreditért, tehát azért voltak tehát voltak magyaros
megoldások. Magyar.
A lehetőségek országa, tudod. De a lényeg az, hogy korábban befejeztem, és volt még ösztöndíjam, és akkor beszéltük apámmal, hogy akkor mi legyen. Visszamegyek Amerikába, és megpróbáljuk felfogni, mint egy edzőtábort. Csak igazság szerint ott az ottani edző értelemszerűen, mivel ő adta az ösztöndíjat, ő adta a pénzt, ezért ő mondta meg, hogy pontosan mit edzek. Aznak nem feltétlenül volt számomra fehér sprinterként egy olyan edzésmunka, amiből gyorsan tudtam volna futni. Viszont itthon meg nem volt meg az anyagi lehetőségem arra, hogy csak és kizárólag ezzel foglalkozzak. Visszamentem még szeptemberbe, de 3 hét alatt rájöttem, hogy ez egy rossz döntés volt, és akkor felhívtam apámat, mondom, figyelj, mondom, ez így nem fog menni, szeretnék gyorsan futni, itt ez nem fog összejönni. Úgyhogy fölültem az első repülőre, jöttem haza, és amikor fölültem a repülőre, azért kaptam egy e-mailt a hugomtól, hogy az Eurosport 2 magyar nyelven nyílik, és egy kommentátorokat kerestek. Én azt hiszem, hogy vagy pénteken, vagy szombaton értem haza, és vasárnap volt a felvételi. Tehát ilyen nagyon, nagyon hollywoodi történet. Aztán a hollywoodi történet igazság szerint az, hogy amikor megírtuk a felvételt, utána felvettek, mert azt a mai napig nem értem. Úgyhogy így lettem az első olimpia.
Ami már közvetítettél.
Tehát 2008, nem? 2008. Uh-huh. Szerintem 2004, ugye nem? Igen, 2008 Peking.
És könnyű volt az átmenet? Milyen volt aktív sportolóként kommentálni kvázi az ellenfeleidet, és úgy átadni ezt az egészet, hogy a laikus is megértse, és ne feltétlenül tűnjön szakmázásként a leközvetített, nem tudom, 100 méter, 200 méter, bármi, amit kommentáltál?
Hát ugye szerintem ez egyben a mi dolgunk, hogy tudjuk azt, hogy kinek közvetítünk. Én nem gondolom azt, hogy annak a 100-150 szakembernek közvetítenék, meg nekik bármit meg kéne magyaráznom. Éppen ezért nem biztos, hogy annyira bele kell menni szerintem a szakmába. Persze karcolgatni lehet érdekes kérdéseket, főleg, hogyha van egy jó sztori is mögötte, de hát úgymond rosszul élve tehát nem a szakembereknek, hanem a sportot szerető nézőknek közvetítünk. Őnekik meg ugye meg kell találni mindig az arányokat, hogy mennyi az a szakma, ami egyrészt érthető, meg még élvezetesebbé teszi az adást. Arany középút szerintem mindig.
Az atlétika közvetítését élvezed a legjobban? Mert azért nagyon sok olyan sportág van, amit közvetítettél, vagy közvetítesz most. Ugye aktuálisan a tenisz és a síugrás az a kettő, ami fut párhuzamosan az atlétikával.
Na meg a golf, hát pontosan.
Ja, jó, azt akkor lehet, hogy az egész kérdés rossz, mert azt tudom, hogy a golfot azt imádod, de hogyha sorrendet kéne felállítani, melyiket szereted a legjobban közvetíteni, és az atlétikában mi az, ami nehézséget jelent, azon kívül, hogy iszonyatos meló felkészülni, mert nagyon sok versenyszám van, nagyon sok versenyzővel, mitől nehéz vagy könnyű egy atlétika közvetítés?
Hát egyrészt ugye érintetted, válaszolok az elsőre. Olyan szerencsés embernek tudhatom magam, hogy bármit elkezdek közvetíteni, valamiért megszeretem. Tehát, hogy tényleg kevés olyan sport van, amire azt mondtam, hogy hát ez jó unalmas volt. Persze még egy atlétika is lehet jó unalmas, még egy golf is lehet jó unalmas, meg egy teniszmérkőzés is, de én hajlamos vagyok megszeretni azt, amit csinálok.
Így vagy a bendivel is?
A bendi például az egy örök tüske bennem, hogy nem folytatódott a közvetítés sorozat.
Csak azok, akik nem ismerik a bendi gyorsan, úgy képzeljük
el. Például én.
Úgy képzeljük el a játékot, hogy focipályán jégkorong labdával nagyjából így lehet leírni.
Igen, egy elég periféria sport egyelőre. Szóval hát az atlétika az nagy szerelem, de ez olyan szempontból furcsa, hogy most sajnos úgy alakult az élet, hogy ezt közvetítettük a legkevesebbet. Tehát azért, hogyha mondjuk visszaemlékszünk, én utoljára ugye a londoni olimpián csináltam atlétikát jóformán, utána volt egy-két univerziád, de hogyha mondjuk nagy versenyről beszélünk, londoni olimpia, utána EB, de aztán Riót már ugye nem adtuk, azóta pedig várakozunk, hogy Tokióban meginduljanak a játékok. De hát figyelj, volt szerencsénk 2009-ben Usain Boltnak mind a két világcsúcsát a helyszínen közvetíteni, úgyhogy 10-15 méterrel előtted futott el az ember, tehát most kirázott a hideg, tehát ez egy olyan élmény, ami leírhatatlan. Hát próbáltuk leírni, még emlékszem, hogy a Gábor kommentálta magát a számot, és utána visszahallgattuk, és lehetett hallani, hogy én ott újjongok konkrétan, pedig elvégben ugye dolgoztam, de hát annyira magával ragadó volt az, hogy ilyen sebességet elér egy emberi lény, ez valami hihetetlen volt. Tehát ezek az élmények biztos, hogy örökre elkísérnek engem. A tenisz az a nagy szerelem szintén, tudjátok, hogy azért nap mint nap dolgozó teniszezőkkel, úgyhogy félig meddig ezt is már úgy hazai pályának érzem. Hát a golf az meg mint hogy fogalmazunk, amatőr golfozók vagyunk, azért áll közel hozzánk. De ez a három sport, ez kiemelkedik egyértelműen.
Hát most igazából már a beszélgetés elején érintetted a magad részéről, élményekből, emlékekből, sportsikerekből, illetve most Usain Boltot is említetted, de azért megkérdezem, hogy mi a legemlékezetesebb sportpillanat, sportélmény az életedből? Ez a Usain Boltos barcelonai?
Mint kommentátor?
Hát először, akkor inkább nem is kommentátor, hanem mint sportszerető ember. Tehát mi az első, és mi a legemlékezetesebb?
Hát talán ez a berlini futás, mert igen, ott voltam a helyszínen, és tényleg 10 méterre volt. 10 méterre ültünk, nagyon-nagyon jó helyen kaptunk kommentátorállást, és az annyira megélte az ember, hogy ilyen élmény, remélem lesz még az életben, mert hosszú-hosszú éveken keresztül motiválja az embert, hogy itt bizony ez az a szakma, amit csinálni akarok, ott akarok lenni ezeknél az eseményeknél. A helyszínen, ha egy-kétszer-kettes stúdióban, nekem mindegy olyan szempontból, persze szívesebben megy helyszínre az ember, de amikor egy ilyet átélsz, akkor nagyon jól tudod, hogy amit te végzel, az nem egy munka, az egy iszonyú szerencsés dolog, hogy sportról beszélhetünk, ilyen legendákat nézhetünk. Most gondolj bele a teniszbe, hogy milyen embereket nézünk nap, mint nap. Federer, Djokovic, Nadal, beálltak Egára 20 Grand Slam tornával. Tehát olyan sportpillanatokat élünk meg, és tehát most összehasonlítva más munkával, biztos, hogyha mondjuk egy más szakembert, aki nem sporttal foglalkozik, ott is meg lehet élni hasonlókat, de én azt hiszem, hogy jó helyen vagyok ilyen szempontból, mert egész életemben sportoltam, sportcsaládban nőttem fel, nem nagyon tudom kitalálni, mi más kéne csinálnom.
Pont erre akartam rákérdezni, hogy nálad azért ugye családi hagyományok elég erősek az atlétikában, említetted már a bátyádat is, meg édesapádat is, egy kicsit elmeséled a hallgatóknak, hogy a német család az honnan indult, és hol tart most az atlétika pályán?
Hát a német család az onnan indult, hogy édesapám csornai, és Csornán a testnevelő tanár, aki az apám tanára volt, észrevette, hogy tehetséges az öreg, és nagyon későn kezdett el atlétizálni, de aztán kiderült, hogy nem volt hülyeség levinni az atlétika pályára. Odáig ment a történet, hogy apám volt a felnőtt országos csúcstartó távolugrásban, 790 cm-rel, az ő csúcsát döntötte meg a Szalma Laci után. Tehát ugye apu az csúcstartó volt. Aztán jött a Roli, ugye az első szülött a családban, ő a mai napig tartja a 100 méteres országos csúcsot, a nővérem...
Ennyivel? Mi a rekord?
10.08. Hát a 10.08 azzal szerintem az olimpián most elődöntött lehet majd futni. El tudom képzelni, hogy úgy jön ki a lépés. Aztán ugye van a nővérem, aki sokszoros országos bajnok és többszörös országos csúcstartó, utánpótlás országos címekről beszélünk, ő nem jutott el felnőtt atlétikáig sérülés miatt. Utána jöttem én ugye voltam juniorban országos csúcstartó, meg én eljutottam felnőtt atlétika is szintén volt, tehát én 2010-ben hagytam abba, tehát én 29 éves koromig csináltam apám vezénylése alatt. Én voltam többszörös magyar bajnok felnőttek között, illetve válogatott meg Európa-bajnokságon képviseltem Magyarországot. Bátyám Európa-bajnoki bronzérmes, és van a húgom, aki vagy Zabi gyerek, vagy nem tudom, mi történt vele, de ő kosárlabdázott. Ő ellenment a hagyományokkal. De hát ennyit végül is. A családról apám edzőként tevékenykedett, onnantól kezdve, hogy abba hagyta, Soproni Atlétikai Klubot csinálta, utána pedig felnőtt atlétákkal, olimpikonokkal foglalkozott, több mint 100 magyar bajnokot nevelt ki. A bátyám jelen pillanatban például azzal a Zilovszky Dominikkal edzősködik, és a sprintért felel a szövetségbeszélésre, úgyhogy ő fogja a váltókat készíteni a Magyarországon megrendezésre kerülő világbajnokságra. Tehát ő maradt a szerencsére a sprintfutásnál, mert azt mondom, hogy ahhoz kevesen értenek többet hozzá, de most éppen 10.36-ot futott a tanítványa, az Zilovszky Dominik, úgyhogy fel is hívtam, hogy kösz szépen, hogy a gyereket sikerült annyira megtanítanod futni, hogy egyen lejjebb kerültem az örök rangsorban. Úgyhogy ennyit a családról, igazság szerint édesanyámat sem szabad kifelejteni, ő pedig nevelőedzőnk volt. Tehát úgy vittük a klubot, vagy vitték apujék, hogy anyu foglalkozott a kicsikkel, és amikor ilyen 12-3 évesek lettünk, akkor apu átvette őket, mert önismeretet gyakorolt, és tudta, hogy a kicsikkel nem tud foglalkozni, nem akart elüldözni a tehetségeket.
Elképesztő. Hát nagy köszönet a szülőknek. Magyar atlétika nagyon, nagyon nagy hálával tartozik nekik. Ha áttérünk a múltba jelenre, mit vársz a mostani olimpiától? Azért ez egy nagyon nehéz időszak a sportolók mögött, meg a világ mögött, és még nem is biztos, hogy túl vagyunk rajta. A felkészülés nyilván nagyban érintette és hátráltatta a COVID-vírus. Mit lehet várni? Te mit vársz egészen pontosan a tokiói olimpiától?
Élményről beszélünk, vagy eredményekről?
Sportszakmailag, élményről tudjuk, hogy nem lesznek nézők. Tehát úgy...
Hát igen, ez egy fontos kérdés pont, amit most érintettél. Tehát az egyértelmű, hogy az elmúlt két év az arról szól a sportban, amiről egyébként alapszituációban is, csak most extrém mértékben, tehát ki tud a legjobban alkalmazkodni. Ugye mindig arról van szó, hogy kimész egy versenyhelyzetbe, fúj a szél, elpattan a labda, jön mindenféle kifogás, de tehát hogy egész egyszerűen ezt kihívásnak kell kezelni, és most az a kihívás szerintem nagyon sok sportban, hogy hogyan alkalmazkodsz az ilyen buborék élethez, az utazásokhoz, a hangulat nélküli mérkőzésekhez, versenyekhez. Ez biztos vagyok benne, főleg a nagyoknak, akik hozzászoktak ilyen környezethez, és sokszor ebből a környezetből merítenek érzelmi energiát, motivációt, emiatt tudnak megújulni. Nekik ez nem lesz könnyű. Tehát azért bemész egy 60 ezres stadionba, síri csend van, tényleg ilyen temetés jellegű hangulatban versenyezni nem könnyű, de hát hozzá kell szokni, ez van, ezt kell megoldani. Tehát egyrészt ez lesz egy érdekes kérdés, hogy ezt ki hogy fogja kezelni majd.
Említetted azt, hogy a bátyád országos csúcs az elődöntőt érne most az olimpián.
Talán.
Igen, nyilván hát ezt nehéz így előre mondani. Az egyik ilyen kardinális kérdése lesz szerintem az atlétika versenyeknek az új ilyen szupercipők kérdése. Neked erről mi a véleményed? Ez már majd, hogy nem ilyen mechanikai doppingnak tekinthető, vagy ez egész egyszerűen a felszerelés fejlődése, és ez egy természetes dolog, csak hogy egy konkrét friss nyilatkozatot hozzunk elő. Usain Bolt azt mondta, hogy ezekben a mostani cipőkben valószínűleg 9.40 valamennyit futott volna azon a bizonyos berlini estén.
Hát igen, ez a talán meg a volna, én ezt annyira nem szeretem megmondom őszintén, ezért is beszéltem óvatosan akkor, amikor azt mondtam, hogy ha megfújt volna engem egy hátszél 2008-ban, akkor talán kijutottam volna az olimpiára. Ez egy vélemény, tehát igazság szerint én mindig úgy vagyok ezzel, hogy van egy szövetség, egy bizottság, aki karban tartja a szabályokat, ezt neki kell eldönteni. Én nem értek ehhez, megmondom őszintén. Nem volt rajtam ilyen cipő még, mert igazság szerint mindegy, hogy hány tizedet késik a stúdióból majd, tehát nagyon más elvárás nincs. Úgyhogy tényleg nem nagyon tudok mit mondani erre, és azért Usain Bolt mit futott volna, hát ezek ilyen légből kapott dolgok. De az biztos, hogy óriási technikai fejlődés zajlik, tehát és minden sportban, tehát minden sportban nagy kérdés az, hogy emlékezz vissza, ugyanez volt a kérdés a cápa ruhákkal annó az úszóknál, most ugye golfot közvetítünk a Fagával, folyamatosan az a kérdés, hogy fel vannak építve 100 éve pályák, és egész egyszerűen már kiütik az egész pályáról a labdát, mert annyira fejlődik a sport. A fejlődést nem szabad gátolni, ez nem kérdés. Az a lényeg, hogy mindenki ugyanolyan körülményeket kapjon szerintem. Tehát nem tudod megakadályozni. Annó ki voltak akadva, amikor az NBA-be elkezdtek zsákolgatni. Hát most meg már ennek megfelelően fejlődött a játék. Tehát, hogy én személy szerint nem bánok majd 9.40-es futásokat nézni.
Körülbelül 3 percünk van hátra, úgyhogy utolsó kérdések következnek. Egy összetett kérdés, mely számot várod a legjobban a közvetítések során, illetve szerinted mely számokban várható világcsúcs döntés, ha egyáltalán lesz ilyen?
Hát szerintem most nagyon erős az atlétika, tehát azért itt ebben az esztendőben voltak világcsúcsok, kiemelkedő eredményeket lehet várni szerintem férfi súlylökésben, úgy gondolom, hogy a hosszú táv futó számokban nagy kérdés, hogy milyen időjárás lesz majd Tokióban, mert azért ott könnyen elképzelhető akár egy nagyobb hőség is szerintem, javítsatok ki, ha tévedek, magas páratartalom is, éppen ezért ott lehet, hogy óvatosabban kell kezelni az eredményeket, de hát női 400 gát például, ott is voltak kiemelkedő eredmények. Nagyon izgalmas lesz, tényleg nagyon erős most az atlétikát. A Gyulai Memoriálon olyan elképesztő eredmények születtek, tényleg öröm volt nézni. Ebből az látszik, hogy nehéz volt a felkészülés megoldani, de megoldották az atléták mindenképpen. Brutál erős lesz nagyon. Szerintem izgalmas lesz, érdemes lesz nézni minket.
Az elmúlt 1 vagy 2 hét egyik ilyen fő atlétikával kapcsolatos híre az Shakari Richardson ügye volt, aki ugye kapott egy hónapos eltiltást azért, mert kannabiszt találtak a szervezetében, és ha jól tudom, akkor az egyéni 100 méteren így nem indulhat, viszont a váltóban már ott lehet, mert addigra lejár az egy hónapos eltiltása, ami önmagában egy elég érdekes helyzet, de nem is erre akarok rá kérdezni, hanem
nem
arra,
hogy... Nem válogatták be végül.
Akkor rosszul is tudtam. Szóval arra akarok rákérdezni, hogy neked mi a véleményed olyan sportolóként, aki ugye évekig a WADA guideline-ok alapján élte az életét erről az ügyről. Van értelme annak, hogy kannabisz fogyasztás miatt eltiltunk atlétákat, vagy pedig a szabályoknak most már haladni kéne a korral, hogy igenis a könnyű drogok azok világ egyre több helyén teljesen mindennapjai az emberek életének, és sportolói fejjel leginkább hogy állsz ez a kérdéshez, mert én emlékszem, egyszer beszélgettünk arról, hogy, hogy kávét se ihatsz annyit, amennyit akarsz sprinterként.
Hát nem tudod, volt egy olyan időszak, amikor a koffein is felkerült a listára, bizonyos mérték után, nem emlékszem már pontosan a számokra, de ugye miért elkezdtünk röhögni, mert levettél egy 300 g-os milkát a polcról, és akkor ott látod, hogy mennyi koffein van benne, vagy mit tudom, megittál három darab energiaitalat, és akkor az elviekben annyi koffein tartalmazott, de hát ugye az feldolgozza a szervezetet, ezért nem keveset kellett volna milkacsokiból zabálni, ahhoz, hogy megbukjál tőle. De hát figyelj, szerintem azért nehéz kérdés, mindig meg kell vizsgálni a másik oldalt. Azért nehéz kérdés, mert ugye persze haladunk a korral, de hát ki halad a korral? Tehát mondjuk az Egyesült Államokban vannak olyan államok, ahol mondjuk engedélyezik a marihuana fogyasztást, legjobb tudomásom szerint. De hát mondjuk vannak olyan országok, legjobb tudomásom szerint Magyarország is, ahol nem, ugye?
Nagyon nem, igen.
Magyarul, hogy bírálhatja felül egy olimpiai bizottság, vagy egy nemzetközi atlétikai szövetség Magyarországnak az alkotmányos jogrendszerét. Tehát érted a kérdéskört.
Két oldalú, tehát te, amit most mondasz, az a büntetőjog. Az egy teljesen független kérdés attól, amire én rá akartam kérdezni, igen? Mert a büntetőjog az nyilván van, ahol ez szigorú, van, ahol nem. Most Magyarországon is elvileg szigorú, gyakorlatilag azért látjuk, hogy nem büntetik szénné az embereket, akik mondjuk füves cigit szívnak Budapesten. Inkább a dopping szabályok és a dopping ellenes küzdelem szempontjából érdekelne a véleményed, mert hogy tényleg ez egy olyan szabályrendszer, ami nagyon szigorú, nagyon részletesen megvan adva, hogy minek mi a határértéke, és a többi, és hogy sportolóként mennyire szigorú, vagy mennyire nehéz ezt betartani, vagy mennyire van ott a fejedben, hogy hát basszus, bármikor ellenőrizhetnek, nem szívok el egy füves cigit.
Ja, az abszolút benne van a fejedben, mert most eszisz és füves cigit, és utána megbuksz, és üldögész 2 évet, hát ez, hogy mondjam, nem ad annyit feltételezzen, mint amennyit elvehet. Tehát, hogy az ilyenre oda kell figyelni. Borzasztóan nehéz szerintem alkalmazkodni az ilyen dolgokhoz, mert amikor én aktív atléta voltam, akkor ugye voltak elég komoly média felhangok annak köszönhetően, hogy voltak elég komoly, nagy színpadon történt doping esetek magyar atlétikában. Tehát éppen ezért elég komoly nagyító alatt voltunk. Mint magánember, mert hiába vagyok felnőtt sportoló, én azért egy magánember vagyok elsősorban, sokszor megalázó volt, ahogy kezeltek minket. Értem azt, hogy persze próbálnak fair körülményeket teremteni, és értem azt is, hogy harcolni kell a dopping ellen, de mindezt úgy kéne megoldani, hogy közben az én személyes szabadságom, azért ne gondolkozzak el azon. Tehát azt képzeld el, hogy van egy ilyen whereabouts nevezetű rendszer, ahol meg kell mondanod, hogy 3 hónap múlva hol vagyok. Figyelj, most éppen teniszezőkkel foglalkozok, a tenisz dinamikája következő, elment az egyik versenyzőkkel az egyik edzőnk tegnap Csehországba, most döntő játszma zajlik éppen, ha kiesnek, akkor holnap itthon van, ha nem, akkor holnap Csehországban van. Na most atlétaként ugyanilyen egy felkészülés, hogy melyik, várod, hogy melyik versenyre kapsz meghívást, oda elutazol, állandóan papírmunkázni, ráadásul, hogyha nem vagy ott, amit beírtál mondjuk 3 hónappal ezelőtt, és pont akkor meglepetésszerűen rajta ütnek, és akkor ott kimennek, amit tudom én, beírom, hogy a nagymamán leszek majd halottak napján, és akkor nem vagyok ott, és akkor kapok egy ennyit. Tehát szerintem nem fair a rendszer, de és mindig elfelejtik egyébként, hogy a sportolókból élünk. Mi most is a sportolókból élünk, mi hárman egyébként. A doping ellenőr is a sportolókból él, a szövetségi kapitány is, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnök, és azért él, mert vannak sportolók, és ne felejtsük már el, és ne őket szivassuk egész nap, azért, mert mi éppen harcolunk egy olyan ügyért, hogy dopingmentes legyen a sport. Ezt a részét értem, ezt így kell csinálni, csak közben nem szabad elfelejteni, hogy emberekről van szó.
Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
Következik az Ácsi rovatunk, amit csak azért kezdünk tenisszel, mert hogy ugye a focit kitaglaltuk, kibeszéltük Gergővel, de természetesen lesznek focis hírek is, focis érdekességek még felkeltették az érdeklődésünket Danival itt az Ácsi rovatban, de kezdjük tenisszel, mert sporttörténelmi, kisebb sporttörténelmi, vagy nagyobb sporttörténelmi tettet hajtott végre Novák Djokovic vasárnap, megnyerte a Wimbledoni tenisztornát, és ezzel beérte Nadalt és Federert, úgyhogy most már neki is 20 Grand Slam trófeája van.
Most kéne abba hagyni szerintem ezt az egészet. Tényleg, én azt gondolom, hogy itt három egészen kiemelkedő sportolóról van szó, és az is érdekes egyébként, hogy hárman azért hogy nyerték a Grand Slamjeiket, mert Federer a többségét akkor nyerte, amikor még Djokovic nem volt, aztán ugye Nadal a többségét a Garroson nyerte, ahol az ő stílusa az érinthetetlen volt hosszú ideig, míg Djokovic úgy nyert 20-at, és három közül nekem a legantipatikusabb ő, mint ember meg szereplő, de ettől meg ezt szerintem azért hozzá kell tenni, hogy Djokovic úgy nyert 20-at, hogy Federer azért sokáig még a csúcson volt, és Nadal is sokáig még a csúcson volt, és nyilván most valószínűleg a végén Djokovicnak lesz a legtöbb, mert nem vagyok benne, Federer szerintem már biztosan nem nyer, Nadal még talán a Garrost megnyeri egyszer, de Djokovic megnyerhet még 10-et, hogyha éppen olyannya van, és nyilván akkor majd a végén elmondjuk, hogy a többségét meg már úgy nyerte, hogy Federer, Nadal vagy nem volt olyan jó, de hát ettől még azért mondtam azt, hogy most kéne leállni ezzel az egésszel, mert hogyha mind a hármójuknak 20 van a végén, vagy ugyanannyi van a végén, azt mondom, tök jó lenne, mint a tenisz történetének három legjobb játékosa.
Hát igen, csak ennél biztos, hogy mindegyik többet akar, úgyhogy, de amúgy egyetértek, és én is pont ezt gondoltam talán, hogy mennyire szép lenne és romantikus, ha együtt így megbeszélnénk a srácok, akkor szépen sétáljunk tovább, és hagyjuk itt a fiatalokra a többit, de hát ez nem fog megtörténni. Amúgy Novák Djokovic már a 8. döntős keresetével a sportág történelmében elsőként átépte a 150 millió dolláros összkereseti álomhatárt, rajtuk kívül csak a két másik 20-szoros bajnok, Federer és Nadal lépte át a 100 milliós határt, ez mind keresett, tehát torna, prémium, ebben nincsenek a reklámbevételek benne.
Vicces, hogy hány 150 millió dolláros szerződés repked egy NFL holt szezonban, vagy egy NBA holt szezonban. Jó, hát, nyilván ez azért nagy összeg, tehát hogy azt mondom, persze, hogy ilyet sokan megkeresnek, de azért szerintem, ha valaki 10 évet lehúz az NBA-ben, vagy az NFL-ben, azok közül azért viszonylag sokan
keresnek. Hát most már 150 igen, milliót. Most már igen. Nekem, én nagyon szeretem ezeket bújni, van ez a Basketball Reference című oldal, és ott különböző statisztikai adatok mellett fel van sorolva, hogy a játékosok évről évre mennyi pénzt kerestek, és milyen szerződéseket írtak alá, és nagyon érdekes látni, hogy milyen szinten változott a különböző érákban a kereset, hogy mondjuk egy Michael Jordan mennyit keresett, és most mondjuk egy olyan játékos, aki a fasorban nincs hozzá képes, az mennyi pénzt keres. Úgyhogy így van, abszolút igaz, hogy NFL meg NBA mértékkel ez kvázi apró pénz.
Pár éve volt egy Mozgov 4 év 80 milliós szerződés, ott szálltam igen, ki ebből a vonatból.
Cleveland környékén történt az aláírás. Azt hiszem
én is, de mindegy is a csapat igazából, hanem játékos mennyire jó és mennyi pénzt keres, ez nem hiszem, hogy összhangban volt egymással.
Nem annyira. Na és maradva a tenisznél, és maradva a fizetéseknél. Pucsovic Márton a negyed döntőért Wimbledonban több mint 123 millió forintot kapott. A honi sajtó, én nem nagyon szeretek ezzel foglalkozni, nem szeretek más emberek zsebében turkálni, de a honi sajtó kiemelten foglalkozott a témával, ami csak azért furcsa számomra, mert a labdarúgók keresetével kapcsolatban sokkal nagyobb a csend, és sokkal szemérmesebben jár el a honi sajtó.
Szerintem itt nem a focit kell szembeállítani ezzel szerintem, hanem minden más, minden olyat, amiben a magyar sportfinanszírozás úgy, ahogy van, taóstul fél állami szereplőkkel megerősítve, stb. Benne van, ha belegondolsz, azt se tudjuk, hogy Varga Dénes mennyit keres. Lehet, hogy,
de szerinted lehet, ennek ez az tudják.
Nem tudom, hogy ez az oka.
A taó pénzek vannak, meg az állami szerepállás, tehát ezért ilyen szemérmesek, ha lehet így fogalmazni?
Nem, tényleg nem tudom.
Külföldön tök más, tehát külföldön tudod, hogy Griezmann mennyire írt alá mondjuk a Barcelonához, és tudod, hogy havonta mennyit keres. Nem, mintha érdekelne, tehát szó nincs erre, nem érdekelne, az én életem attól nem lesz jobb vagy rosszabb, hogy tudom, hogy Griezmann mennyit keres, csak egy kicsit furcsa a jelenség, hogy mondjuk Pucsovicsnak a pénztárcáját azt egy az egybe kifordítjuk, és tudjuk, hogy centre pontosan mennyit keres, fillére pontosan mennyit keres, de mondjuk azt nem tudjuk, hogy nem tudom, most tök mindegy XY labdarúgó mennyit keres akár a külföldi klubjában, akár itthon.
Ez az egyik, a másik meg, ami szerintem nagyon visszás, az az, hogy tök jó ezt így leírni, és rohadt látványosan hangzik, hogy 120 millió forintot keresett. Oké. Mennyibe került a repjegye oda menni? Mennyibe került a repjegy annak az öt embernek, aki őt segíti oda menni, mennyibe került az edző havidíja, mennyibe került a menedzser havidíja, mennyibe került a masszőr havidíja, a sportpszichológus havidíja, és STB, a focisták keresete, és biztos vagyok benne, hogy a magyar bajnokságban ennél a 120 millió forintnál ennél keresnek többet évente nagyon sokan, nem véletlenül emelték fel azt hiszem az Echo nevű adónemnek a maximumát pár éve 250 millióról 500-ra, mert a sportolók egy jó része ezt az adónemet használja. De hogyha belegondolsz, azt se tudjuk, hogy mondjuk a kézilabda csapatainkban mennyit keresnek a játékosok. Igen. Azt se tudjuk, hogy mondom, hogy Varga Dénes mennyit keres maximuma, lehet, hogy a közeg tudja, de és most nem is akarom rá kihegyezni ezt a dolgot, hogyha lett volna egy olyan tehetségű focistánk az elmúlt 30 évben, mint amekkora tehetség Varga Dénes a vízilabdában, akkor beljebb lennénk. De, na, szóval igen, ez egy nagyon visszás dolog szerintem, és a legviccesebb az meg az, amikor azt hiszem a Bleak hozta le, de ezt Bodnár Gergő mesélte csak, hogy amikor Walter Atti rózsaszín trikós volt a Giron, akkor mennyi pénzdíjat keresett azzal. És ráadásul a bringában ez rohadtul nem így működik, hanem ott a pénzdíjak, amit egy csapat összeszed egy versenyen, az bemegy egy közös kalapba, és azt szétdobják annyi felé, ahány csapattag ott van. És akkor ugye ott van 8 bringás, itt tudom én hány sportigazgató, meg masszőr, meg XY, ez. Tehát egy 4 millió forint pénzdíjat szedett össze Walter Attila, ami ráadásul szerintem az NB1-ben egy ilyen legalja fizetés ma Magyarországon, a foci NB1-ben, és akkor azt még szétdobják, Isten tudja hány felé, abból lejön a versenyzői szakszervezet százaléka meg, tehát egyszer volt egy cikk arról, hogy Peter Sagan nem tudom mennyi pénzt keresett, azt hiszem a Paris-Roubaix-t, amikor megnyerte, hogy az a pénzdíj volt, tényleg nem akarok hülyeséget mondani, legyen 100 000 euró, és hogy a 100 000 euróból a végén neki személy szerint maradt valami 7500, tehát ilyen nevetséges, mert tényleg lejön belőle egy csomó minden, adók, STB, és a végén meg szétdobják annyi felé, ahányan ott voltak a csapatban.
Kemény.
Szóval nem tudom, hogy miért jó ez, de egyébként szerintem a két jelenség valószínűleg össze is függ annyiban, hogy a sport bulvár rá van kicsit kényszerülve arra, hogy azoknak a pénzét, meg azoknak a zsebében turkáljon, akiknek nyilvánosak ezek az összegei. Pont azért, mert azt nem tudja meg az ember, hogy ki mennyit keres focistaként.
Így van. Maradva a tenisznél, és hát az utóbbi pár nap legnagyobb botránya ez volt, és a legtöbb cikk ebben a témában született. Kicsit háttérbe is szorult maga a torna. Szóval Boris Beckernek a balhéja. Ugye a történet Dióhéjban, Fucsovics-Djokovics mérkőzésen Boris Becker volt a BBC szakkommentátora, és egy olyan pillanatban, amikor éppen nem zajlott semmi a játéktéren, a kamera pásztázta a közönséget, Fucsovics Marci barátnőjére közelített a kamera, amikor is a kommentátor azt mondta, hogy azt mondják, hogy Magyarországon szépek a nők.
Legszebbek
a nők, mert a Boris Becker azt mondta, hogy én nem tudom, hogy Magyarország, hogy ez igaz vagy sem, minden esetre ez a hölgy nagyon csinos. És ebből égtelen botrány kerekedett, ha jól tudom, a Nők a Sportért angol szervezet, valamilyen szervezet felháborodott és nekirontott Beckernek, és kígyót békát kiabált rá. Én megmondom őszintén, egy picit megdöbbentett az egész dolog, kikértem mindenkinek a véleményét, külföldön élő rokonaimnak, Amerikában élő rokonaimnak, az Angliában élő gimnáziumi osztálytársamnak, aki amúgy nő, a feleségemnek, a kollégáimnak, a barátaimnak, nagyon sok embert megszólaltattam, különböző vélemények jöttek vissza, nagy többségben, 90%-ban az volt a vélemény, hogy Boris Becker semmi rosszat nem csinált. Én úgy gondolom, hogy, és nagyon nagy tisztelője vagyok a női nemnek, én nagyon egyetértek azzal, hogy harcolni kell a szexizmus ellen, nagyon egyetértek azzal, hogy minden platformon, mindenhol egyenlőségnek kell lenni férfi és nő között, de ebben a témában egyszerűen nem találok. Én szerintem ez túl lett reagálva. Szerintem túl lett reagálva, és igazából a legnagyobb gondom az, hogy komolytalanná válik, vagy legalábbis gyengül a küzdelem a szexizmus ellen egy ilyen dologgal kapcsolatban, vagy egy ilyen dolognak köszönhetően.
Én alapvetően azt gondolom, hogy tenisz szakkommentátorként neked megszólalni egy ilyen témában azért hülyeség, mert tudhatod, hogy bármit is mondasz, amiben bele lehet kötni, abba lesz valaki, aki beleköt. Szerintem a 2010-es évek végének egyik legszomorúbb jelensége az tényleg ez, hogy lényegében nem tud az ember kimondani úgy egy mondatot, hogy az valakinek ne okozzon problémát, és mivel a közösségi médiában, média világában élünk, ezért ezt meg is írja. És én szerintem egyébként alapvetően nem szerencsés tényleg az, hogy akár a kommentátor, akár a szakkommentátor egy teniszmeccsen arról áll neki beszélni, hogy XY-nak a barátnője szépe vagy nem. Ettől függetlenül szerintem is ez egy viszonylag, tehát egy nem kell erre ennyire érzékenyen reagálni, azt hiszem. És az biztos, hogy ebből ügyet csinál. Nem csak az a baj Magyarországon tényleg, hogy ezekből a kérdésekből ilyen politikát csinálunk, és hogy igenis, tehát amit a kormány meg a médiája előszokott adni, hogy Nyugat-Európában PC terror van, minden ilyen példával csak a lovat adjuk alájuk. És amikor ilyen szerencsétlen jobboldali gondolkodók, idézőjelben mondom, posztolnak, és láttam egy posztot, nem tudom már kié volt, esküszöm, nem, oda tette a képét annak a nőnek, aki ezt az egyesületet vezeti, amit mondtál, hogy ők azok, akik az egésznek az elejére álltak ennek a tiltakozás hullámnak, és ő nem egy szép nő. És akkor oda teszi ezt a képet a Fucsovics Marci barátnője mellé, aki egyébként hát dekoratív mindenképpen, de ízlésben, ha már ezt így itt tartunk, nem az én világom. Szóval, hogy amikor szembeállítod a Fucsovics Marci barátnőjét, aki objektíven nézve egy szép nő, egy objektíven nézve nem szép nővel, és így adod elő ezt a dolgot, hogy biztos csak azért tiltakoznak, mert irigykednek. Mm-hmm. És mondom, minden ilyen sztori, az ez alá adja a lovat. És ez szörnyű, és tényleg szerintem egyébként szakkommentátorként, de kommentátorként is nem kell megjegyzéseket tenni, főleg nem 2021-ben, amikor tényleg minden ilyenbe belekötnek, arra, hogy valaki jól néz ki, nem néz ki jól, stb. Ennyi. És szerintem is rossz az, hogy eljutott ide a világ. Én nem éreztem ezt egy súlyos esetnek, de azzal tudod megjóvni magadat ezektől a dolgoktól, hogyha nem teszel megjegyzéseket ilyenekre, szerintem.
Így van. Hát akkor folytassuk labdarúgással, mert van bőven labdarúgással.
Na ki mennyit fog keresni, Faga, azt mondd meg nekem. Ki mennyit és hol?
Ilyen hírek most éppen nem érkeztek, most olyan hírek érkeztek, vagy olyan híreket találtam, vagy próbáltam összegyűjteni, hogy például Lionel Messi végre tornát nyert az argentin válogatottal, ugye az argentin válogatott nyerte a Copa Amerikát, döntőben 1-0-ra legyőzve Brazíliát, és hát ez sokadik próbálkozás követően az első tényleg nagy siker, hát az egyetlen siker, válogatott szinten Lionel Messi esetében.
Örülök neki, azért az elég ciki lett volna, hogyha ő úgy vonul vissza, hogy nem nyer semmit argentin válogatottal.
Kíváncsi vagyok, hogy ezzel most egy nagy áttörés
sikerült a nagy áttörés, és lekerült róla ez a borzasztó nagy teher. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a világbajnoksággal kapcsolatban ez majd mit jelent Argentínának, ezt majd meglátjuk. A hírek szerint a Barcelona meg szeretne válni Griezmanntól, hogy Messit megtarthassa, tessék itt az általad kért hír, mert a francia bére akadályozza a klubot abban, hogy új szerződés kössön az argentin zsenivel. Ugyanakkor a katalán rádió közben arról számolt be, hogy a liga érvényteleníteti az új játékosok szerződését és Messi hosszabbítását is, ugyanis úgy határozott el a liga, hogy a 21-22-es idén során a Barca mindössze 160 millió eurót költhet a játékosok fizetésére, ami 187 millióval kevesebb, mint egy évvel korábban volt.
Ezt ha elmenedzseli a Barca ezt a történetet, akkor azért azok, akik tavasszal Joan Laportára szavaztak az elnök választáson, majd kíváncsiak vagyok, hogy fognak elszámolni ezzel a szavazatukkal. Tehát, hogy ez egy ilyen tipikus ilyen menedzseri balfaszkodásnak tűnik már, bocsánat a kifejezésért, nem? Hogy nem írod alá vele a hosszabbítást, amíg lejár a szerződés, és most ugye Messi szabadon igazolható játékos. Tehát, hogyha nem tudom, neked a harmadik kerület TVN-nél vannak jó kapcsolataid, úgy tudom, hogy esetleg próbáld beajánlani, hogy van itt egy argentin srác, és ingyen igazolható. Mondjuk akkor lehet, hogy a teljes magyar taót bele kéne önteni a TVN-be, hogy Messi ide jöhessen. Szóval, ja, ez egy vicces történet. Őszintén szóval Griezmannt oda se kellett volna hozni, szerintem. Ráadásul ugye Griezmann meg Dembélé belefutott valamilyen ázsiaiakon viccelődő rasszista TikTok botrányba is az elmúlt egy-két hétben, úgyhogy francia válogatott játékosaira rájár a rúd, de valószínűleg maguk fogják a rúdnak a túlsó végét, és ütlegelik vele magukat.
Én most azt hallottam, hogy Griezmannt vinné vissza az Atletico, és egy játékos cserében gondolkodnak.
Suárez, és akkor minden visszaáll a végében.
És akkor örül Messi is, igen. Nem, az a baj, hogy a másik játékos nevét elfelejtettem, de majd kikeresem. Úgyhogy, na mindegy, a Barcelona egy picit kezd ilyen szappanoperává avanzsálódni, annyit a Barcával kapcsolatos hírek, így az átigazolási.
Na, minden héten beszélünk róluk, és nem én hozom ezeket a híreket, még mielőtt valaki ezzel gyanúsítana.
No, hát hogyha labdarúgás, akkor itt is van egy kiemelt hír. Három zárkapus meccset büntette az UEFA a magyar labdarúgó válogatottat. Nemzetek ligája meccsekre vonatkozik. Kettőt most kapunk, a harmadikat két évre felfüggesztették. Tehát
nem nemzetek ligájára vonatkozik, csak gyakorlatilag, tehát UEFA rendezvény.
Hát, igen, bocsánat, UEFA rendezvényekre. Tehát igazából csak azért gondoltam, hogy ez fontos kiemelni, mert nem a következő VB soron következő VB-s selejtezőkre vonatkozik a büntetés, és itt megint, hogy mondjam, amúgy az MLS tételesen lehozta, hogy milyen bekiabálásokért kaptuk a büntetést, abszolút objektíven, tehát ott aztán nem volt kiszínezve, meg ki krikszkrakszolva a különböző trágár szavak, feketén-fehéren lehetett látni, hogy milyen rigmusok miatt büntette az UEFA a Magyar Labdarúgó Szövetséget, hogy a válogatottat, amit én nem értek,
nem,
hogy
a szövetséget.
Visszaesők vagyunk, és Csányi elnök úr már nagyon régóta figyelmeztette, szinte minden válogatott mérkőzés előtt figyelmeztette a szurkolókat. Most egy ideig nem kellett, mert ugye nem lehetek szurkolók, de figyelmeztette a szurkolókat, hogy figyel ránk az UEFA, pengeillen táncolunk, figyeljünk oda a huhogása, a B-betűs szavak használatára, a keleti szomszédainknak anyukájukat ne nagyon emlegessük, stb. És tehát visszaelsőként kaptuk ezt a büntetést, és csak még annyit, hogy amit én nem értek, hogy most az utóbbi napokban szinte leseestem a Twitterről az EB miatt, és az egy dolog, hogy a szurkolók ki vannak hegyezve erre a témára, és kvázi ilyen napellenzővel, vagy szemellenzővel nézik a történetet, és nem értik ezt az egészet, és húhognak az UEFA ellen. Viszont sportban járatos szakemberek, szakújságírók, kommentátorok, sportban járatos emberek is habzószájjal szidják az UEFA-t, és nem értik azt, hogy mi ezt miért kaptuk. Rögtön megy az ujjamutogatás, hogy na be ezzel az angolok biztos nem kapnak semmit, pedig 100 évre le kéne zárni a Wembley-t a szurkolói berohanások miatt, stb. Tehát én értem, hogy ott is történnek ezek. Én értem, hogy az UEFA kettős mércével bánik nagyon sok ügyben. Megszokhattuk egy korrupt szervezet, akik igen, használják a kettős mércét. De hogy az energiánkat miért nem arra próbáljuk felhasználni, hogy edukáljuk a szurkolókat, hogy próbáljuk őket megtanítani, hogy ez így nem jó, mert a nap végén a saját csapatod ellen követsz el nagyon komoly hibát, és őt hozod rossz helyzetbe. Tehát szerintem nagyon nagy felelősségünk van nekünk is abban, sportban dolgozó embereknek, hogy valahogy egy kicsit figyelmeztessük a szurkolókat arra, hogy hát ezt nem így kéne.
Jó, de szerintem nem tudod. Szerintem itt ami a legérthetetlenebb.
Akkor csak hergelnek, érted?
A legérthetetlenebb dolog számomra az, hogy egy a focit nagyon szerető miniszterelnök által vezetett kormány miért pont a foci EB idejére időzítette a meleg ellenes hergelését, amiből nyilvánvalóan teljesen egyenesen következik az, hogy a szurkolók anti-LMBT feliratokkal mennek ki a stadionokba, meg ilyenek. Egész egyszerűen nyilván most attól függetlenül, hogy ők mit gondolnak a világról, meg hogy Nyugat-Európában ez mennyire elfogadott, mert azért, hogyha megnézed Nyugat-Európát, ez a homoszexualitás és egyéb szexuális kisebbségek nem elfogadása, ez egy ilyen divatnyomult dolog, ez most már szélsőjobboldali pártoknak vannak meleg vezetői, meg ilyenek, meg teljesen természetes dolog az Nyugat-Európában, hogy akár transznemű, vagy meleg miniszterek, polgármesterek, stb. Élnek, és nincs ezzel semmi probléma, nincsenek kitéve semmilyen hergelésnek. Most nyilván ennek a kérdésnek a megítélése, ez Kelet-Európában máshol tart, lehet, hogy soha nem is fog ott tartani, mint ahol most tart Nyugat-Európában. Ez egy alaphelyzet. De hogy miért az EB alatt kellett ezt az egészet, és nyilván erre van egy cinikus válasz a baloldalon állók részéről, hogy mert most, nem tudom, a Fudannak kiszervezték ezt a telket, meg mit tanít, tehát hogy elfedni olyan döntéseket, amik egyébként sokkal nagyobb kárt okoznak gazdaságilag az országnak, de hogy én nem tudom, hogy mit gondoltak azok, akik mostanra időzítették ezt a kampányt, hogy majd ebből nem lesz semmi. Se nyugat-európai, hogy mondjam, ilyen ellenkampány, úgymond, vagy felháborodás, de tényleg, tehát, hogy érted, most amúgy is a foci közeg, amennyire én látom, a leginkább abban fort össze, hogy amellett szurkol a csapatnak, és szereti a játékosokat, amellett meggyűlöl mindenki mást, meg mindenkit, aki másképp gondolkodik, mint ők, és épp ezért nem is annyira szeretek foci meccsekre járni, mert mondjuk egy hoki meccsen szóba nem kerülne az, hogy ilyen dolgok előkerüljenek. És hogyha egy ilyen közeget azzal hergelsz föl, hogy ezt a témát folyamatosan napirenden tartod, annak ez lesz az eredménye. Úgyhogy most az a vicces, hogy följutottunk a Nemzetek Ligájába, azt hiszem, hogy nem tudom, hogy 3 vagy 4 csapatos csoportok lesznek, de ugye följutottunk az első osztályba, játszunk nagyon jó csapatok ellen, és majd ezeket a hazai meccseket zárt kapuk mögött játszhatjuk, méghozzá úgy, hogy szurkolók helyén egy equal game feliratú molinó lesz ki feszítve, meg lehet, hogy az UEFA küld is egy olyat, ami szivárvány színű betűkből áll, és akkor még viccesebben néz majd ki a dolog. Ezt már megbeszéltük valamelyik adásban, hogy én sose értettem azt, hogy a szurkoló miért nem tudja azt átgondolni, hogyha egy ilyen helyzet van, hogy amúgy is eléggé ki van PC-zve, úgymond a magyar tábor a korábbiak miatt, akkor miért nem lehet ezeket a hangokat elhallgattatni. És egyébként az meg a másik, hogy azoknak is igaza van, akik azt mondják, hogy ott volt 60 ezer ember a stadionban, és ebből 200 talán, vagy lehet, hogy még annyi se kiabálta ezeket a rigmusokat, lehet, hogy több, lehet, hogy kevesebb, nem tudom. De nekem egy dolog tűnt föl egyébként, én ezeket nem is hallottam, érdekes, hogy a Puskás akusztikája az ilyen, hogy ilyen kisebb rigmusokat elnyel. Én nekem egy dolog tűnt fel, hogy a francia himnusz alatt, mint hogyha Veszent Trianonoztak volna, ami nyilván nem egy ilyen melegellenes kirohanás, de attól még nem túl elegáns, azt hiszem.
Nem, az egész nem, és nem is akarok ilyen az egész dolognak a politikai töltetével foglalkozni, mert az meg egy igazából olyan, mint hogyha a Dunába vizet hordanék, tehát teljesen felesleges.
Én sem azért foglalkoztam, mert most ez egy fontos dolog számomra, hanem szerintem egész közvetlen kapcsolat van a kettő között.
Igen.
Hogyha nem júniusban indul el ez a melegellenes, vagy nem tudom, májusban, mikor indult el ez a melegellenes hadjárat, hanem júliusban indult volna el, akkor nem ment volna ki a egyszerű Sanyika a meccsre anti-LMBT izével, Molinóval. Ebben biztos
igen.
vagyok.
Én mondom, ami számomra sok, vagy nagy, szintén elkeserítő, vagy hát elkeserítő azért az túlzás, de hogy így elgondolkodtató, hogy még egyszer mondom, hozzánk hasonló sportban dolgozó, vagy sportban jártas szakemberek miért hergelnek? Mi értelme van ennek az egész hergelésnek, hogy hát ők nagyon jól tudják, hogy mi a történet. Ők nagyon jól tudják, hogy miről szól ez az egész. Akkor miért kell ilyen, csak azért, hogy populáris legyél, vagy nem értem az egészet igazából. De lehet, hogy túlbeszéltük.
Nem tudom.
Úgyhogy menjünk is tovább. Cseferi nem támogatja az újabb összeurópai Európa-bajnokságot, összeurópai tornát. Hát ebben nem csodálkozom, vagy ezzel nem csodálkozom. Úgy nekem is így elég volt egyszer, aztán remélem, hogy többször nem fogják, de most azt hallani, hogy 38 főse föl akarják emelni a létszámot.
38?
Vagy 32, nem tudom.
Az, 32. az logikusabbnak tűnik a 32.
32.
A 38-ból hogy jutsz tovább 16-ba?
Akkor 32, igen.
Ja, hát azért azt láttuk ott a macedón csapat kapcsán, hogy milyen az, amikor gyengébb csapatok is odaférnek a tornára. Őket azért mindenki megveregette viszonylag simán, még hogyha nem is voltak nagyon alárendelt. Nem, egyébként úgy ezeket a mondatokat úgy mondom, hogy nem láttam a macedónok meccseit. Ja, szerintem nem ért. Ez a 24, ez pont jó, mert a 16 az már kevés lenne, de a 24-ben odaférnek olyanok, mint mi, akik azért igenis képesek felvenni a versenyt a legjobbakkal, hogyha kihozzák magukból a maximumot. A 32-ben már odaférnének olyanok, akik erre nem képesek szerintem. Ott lennének kifejezetten gyenge csapatok.
Igen, hát legkorábban a 28-as tornán valósulhatna meg. Hát remélem nem fog megvalósulni, de hát ezt meg meglátjuk.
Szerintem is ez a 24-es EB létszám, ez így jó.
Igen,
nagyjából. A összeurópai rendezésre meg azt gondolom, hogy annak akkor lenne értelme, hogyha nem egy ilyen, tehát hogy most gondolj bele abba, hogy tudom, járta végig valaki olyan utat, hogy Sevilla, Szentpétervár, Amsterdam, Baku, tehát hogy össze-vissza reptetni ezeket a csapatokat, úgyhogy ráadásul ugye a repülésnek tudjuk, hogy elég magas ökológiai lábnyoma is van.
Így van.
Én most a járványtól függetlenül nem biztos, hogy ez egy nagyon jó ötlet. Én nem... Ezzel valószínűleg ez az én speciális helyzetem, hogy én nem tudtam az EB lázba abszolút semmilyen szinten beleérezni magamat. Egyrészt gondolkoztam rajta, hogy menni ilyen városi meccsnézésre, de aztán végül abból nem lett semmi. De ott is a holland csemeccs utáni meccsre gondoltam, hogy ott biztos jó lesz a hangulat, hogyha sok csemek, sok holland van a városban. Az előző bekezdésben elmondottak miatt a magyar meccsekre eszembe nem jutna manapság bemenni mondjuk a Városligeti fanzónba, vagy ilyesmi. És én azt hiszem, hogy nyilván itt a Tour de France alatt, meg én ráadásul még megbolondítottam a Tour de France-ot egy költözéssel is, az EB láz az nem tudott bennem különösebben kialakulni, de szerintem akkor tud egy ország ilyen tényleg EB-lázban égni, hogyha az egy helyen van az egész, és tényleg amikor Franciaországban voltam 5 éve az EB-n, akkor érezhető volt, hogy bárhova mentél, ott az EB-ről szólt az élet, akkor is, hogyha olyan helyre mentél, ahol van focipálya, meg akkor is olyan helyre mentél, ahol nem. Szóval szerintem az ilyen egyes rendezés is jó, az is jó, hogyha a szomszédos kisebb országok rendeznek. Tehát, hogyha most mi nekiállnánk pályázni, nem tudom, Ausztriával, vagy Horvátországgal, ilyesmi, az is működne, de én azt gondolom, hogy nincs baj azzal, hogy mondjuk a 24-ben Németországban lesz az EB, ott biztos, hogy egész Németországban buli hangulat lesz, EB láz lesz, és aki ezen részt akar venni, és ki akar menni, az kimegy, aki meg nem, az meg nem.
Így van. Na, egy picit most felgyorsulunk, mert vannak még olyan hírek, amit biztos, hogy ki akarunk beszélni, de vannak olyanok, amik mondjuk csak érdekesek, vagy éppen viccesek. Hát nem tudom, hogy vicces, a viccesnek azért nem nevezném, mert vírussal kapcsolatos, de érdekesnek érdekes. Erik Hurtado, az MLS-ben szereplő Montreal labdarúgója nem akarta beoltatni magát koronavírus oltásra, ezért a klub eladta őt, a Columbus klubban folytatja a pályafutását.
Ez azért vicces, mert egyébként azért nagyon sok ember gondolkodik így, hogy ő nem oltat. Úgyhogy...
Igen. Louis van Gaal lehet a holland kapitány, ugye a 68 éves szakember harmadszorra lehet kapitány, bronzére még vezette a holland válogatottat legutóbbi munkássága során. Hát volt ő Barca, Bayern München, meg annyi csapatnak a kis
padján. Imádtuk a Barcánál. Legjobb Bayern időszak volt, amikor úgy kezdődött a csapat összeállítása, hogy Hesp, Reiziger.
De Boer, De Boer.
Hát kb. Egyébként az is volt. Nem, mert ez...
Nem, Overmars, Kluivert, Zenden, ki volt még holland és barszás?
Kluivert is volt.
Igen, Kluivert. De mondjuk vele azért jól járt a barszá.
Na mindegy, nem az volt a csúcsidőszak a csapatnak. Jó, hát nem tudom, miért nem lehet egyébként egy Hollandia szintű országban találni egy innovatív 37 éves edzőt.
Nem, pedig van, én sem értem. De lehet, hogy ők nem vágynak erre a kinevezésre. Christian Eriksent visszavárja az Inter, és az új szakvezető Simone Inzaghi, mint ismert, beültettek a Lán testébe egy defibrillátort, és Milánóban majd orvosi vizsgálaton esik át, és ezt követően döntik el, hogy folytathatja a pályafutását. Szerintem ez nagyon meredek, bár nem vagyok orvos, de én magamból kívül, hogy ilyenen átesnék, hát én nem létezik, hogy mernék, úgyhogy családom van, gyermekeim, hogy mernék ilyen szinten tovább focizni és folytatni.
Ráadásul Olaszországban én úgy tényleg úgy tudom, hogy van egy ilyen törvény, ami ezt
így van,
nem engedi.
Így van. Hát a sajtóból tudom én is, ezt olvastuk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz elkövetkezendő hetekben. Nyilván figyelemmel követjük majd mi is ezt az egész történetet, és majd kibeszéljük. Igazából a legfontosabb az, hogy Christian Eriksen maradjon egészséges, és hát ha tudja folytatni a pályafutását, akkor folytassa. A lényeg az, hogy maradjon egészséges. És még egy magyar vonatkozású labdarúgó hír, az RTL közvetíti az Európa Ligát és az Európa Konferencia Ligát is idéntől 3 szezonon át. Az RTL azért fociban korábban nem nagyon volt erős, hát volt egy-két idényt ezt számítva.
Igen, de közben meg ez a második választás csak, és a közmédiáé az első, tegnap a meccs szünetében a 4 elemből álló 1 perces hírek egyik eleme ez volt, hogy történelmi megállapodást kötött a közmédia az UEFA-val.
Szuper.
Nem.
Azért, vagy miért?
Tessék?
Nem tudják hova rakni ezeket a meccseket azért? Szóval miért kellett bevonni az RTL-t?
Ja, hát vagy nem, ezek a jogok, ezek mindig így mennek, hogy van egy első választásos jog, és van egy második választásos jog, és ezt külön csatornáknak adják el. Eddig ez a Sport Egyen volt, az Európa Liga.
Értem.
Szerintem nem tudom, hogy az RTL-nek minek kell az Európa Liga, mert valószínűleg nem egy túlságosan sokak által nézett sorozat, és a Konferencia Liga még kevésbé lesz az. De hát lehet, hogy most vissza akarnak jönni a sportpiacra.
Hát nem magyar érdekeltség az Európa Ligában lesz, a reklámbevételek meg.
Miért lesz az magyar érdekeltség az Európa Ligában?
Hát ott elvileg lehet 3 csapatunk is, nem?
Hát lehetni lehet, de hát túléltük az augusztust az elmúlt 10 évben, vagy nem éltük túl az augusztust az elmúlt 10 évben?
Hát jó, az a baj, hogy ezeket a jogokat nem lehet augusztus után szeptemberben megvenni, akkor lehet, hogy hozzánk hasonló millió országot nem vásárolnák meg, de gondolom most nem tudom.
De egyébként mondom, a magyar meccseket, az kifejezetten ezt mondta a hírek tegnap, vasárnap, hogy a magyar meccseket azt közmédia fogja adni.
Aha. Hát akkor majd meglátjuk. No, menjünk kézilabdába, vagy tudjuk le a kis híreket?
Ahogy érzed.
Jó, akkor gyorsan szaladjunk át a kis híreken. Cavendish beállította Eddie Merckx 75 óta élő rekordját, 34. szakaszát nyerte a túron.
Bizony, ez egy ilyen...
Ez korszakos azért.
Ez olyan, mint hogyha Jordan a Wizards-zal nyert volna a visszatérés, sokadik visszatérése után egy bajnoki címet. Ez, ez ilyen brutális a semmiből. Neki 2018-ban azt hiszem Epstein-Barr vírussal diagnosztizálták Cavendisht, és 19-ben meg 20-ban nem az, hogy nem nyert verseny, de lényegében jó sprintjei se voltak, amikor így közel van a győzelemhez. Volt egy, viszont egy török körön volt egy harmadik helye, tehát egy ilyen semmi. És visszament a Quickstephez, 35 évesen, most már 36, és az, hogy ő egyáltalán elindult a túron, az két héttel a túr előtt került szóba először, amikor kiderült, hogy a csapatnak az ír sprintere szembenett, aki tavaly megnyerte a pontversenyt a túron, ő egy térdsérüléssel bajlódik, és a belga körversenyen, ami a túr előtt volt, túr rajta előtt két héttel, ott Cavendisht beugrasztották, hogy pótolja Bennettet, és nyert egy szakaszt olyan mezőnyben, ami talán még nevek alapján egy picivel erősebb is volt, mint az idei túros sprinter mezőny. És miután kiderült, hogy Bennett egyrészt nem kommunikált teljesen őszintén a csapattal, másrészt a térde sem javult, ezután jött az, hogy akkor már Cavendish indul a túron, és akkor úgy voltunk vele, hogy hát ha nyer egyet, az már mekkora visszatérő sztori, és én tényleg ennek az egynek szurkoltam ezen a túron kb., hogy legyen egy Cavendish győzelem, amit én közvetítek, és akkor megnyerte az első olyan hajrát, amiben részt vett, a negyedik szakaszt, és aztán megnyerte a következőt is, meg az azt következőt is, meg az azt következőt is, és ezt mondtuk az elején, hogy ha nyer egyet az elején, akkor Merckx rekordja veszélyben lehet. Uh-huh. Mert a sprint az egy ilyen önbizalom bajnokság lényegében. És hát most tényleg ott tartunk, hogy második pihenőnapon megvan a 34-es szám. Lesz három hegyi szakasz, de abból kettő lesz igazán nehéz, amit még neki limit időn belül túl kell élnie, de eddig nem nagyon voltak gondjai a limitekkel. És aztán lesz még egy lehetőség pénteken, meg lesz egy lehetőség vasárnap a Champs-Élysées-en, és ugye hát az lenne a hollywoodi gics csúcsa, hogyha vasárnap a Champs-Élysées-en zöld trikóban, tehát a pontverseny győzteseként nyerné meg a 35-et, megdöntve a rekordot, és a csapat vezetője azt mondta, hogy szerinte ennél tökéletesebb pillanat nem lehetne arra, hogy ő vissza is vonuljon azzal a lendülettel.
Hát kíváncsi vagyok.
Szóval ez nagyon-nagyon hollywoodi, nagyon-nagyon nagy sztori.
Nem lesznek nézők semmilyen formában a tokiói olimpián. Tokióban, Fukushimában és Sapporóban sem. Fukushima baseball és softball meccseknek ad majd otthont, Sapporó pedig a labdarúgó tornának. Azért ezek nagyon, nagyon kemény hírek.
Hát biztos, hogy nem lesz hangulat, és ez nem jó. Én egy dolog miatt, nem azt mondom, hogy örülök neki, mert nem örülök neki, de ha már van egy ilyen helyzet, akkor az egyetlen pozitívum szerintem az lesz, hogy például a kézilabda meccseken tök jól lehet majd a kommunikációt hallgatni a kispad és a pályán lévők közül, vagy a pályán lévők egymás közötti kommunikációját, és ez egyébként szerintem egy ilyen elemző fejjel nézve, vagy félig meddig hozzáértő fejjel nézve, ez egy jó dolog lesz. De összességében persze nyilván ez egy nagyon szomorú helyzet.
Nick Kyrgios nézők hiányában nem is indult Tokióban. Ennyit erről. Itt igazából szerintem is ez egy sok szempontból egy nagyon furcsa és nagyon sajátságos olimpia lesz. Korábban soha nem tapasztalt lebonyolítással, nézők nélkül. Én azért örülök a megrendezésnek, mert csak a sportolók szempontjából, hogy így nem vész kárba a befektetett munka, és valahogy legalább meg tudják mutatni a tudásukat, a felkészültségüket. Úgyhogy
nekem nagyon érdekes ez az egész helyzet egyébként, hogy nem az van, hogy nem tudták, hogy lesz olimpia, hogy az életben nem oltatták szét ezt a népességet az elmúlt fél évben.
Mintha tudomást sem vennének. Még nem akarok okoskodni, nem értem Tokióban, nem tudok, hogy igazából nem érkeznek. Nem ismerek ottani embereket, és ezért nem tudok ottani híreket, de számomra is furcsa az a hozzáállása, hogy a a vírus felé viseltetnek, és egyszerűen én sem értem, hogy ez, mi ez a hezitálás, hogy érted, egy tech óriásról beszélünk, egy olyan fejlett országról, ami rengeteg sok dologban élen jár a világban.
És ráadásul hihetetlenül fegyelmezett lakosság.
Így van, így van. Én nem tudom, mit akartak elérni, vagy hogy akarták ezt az egészet valahogy letudni, meg maguk mögött hagyni, de nagyon nem jött össze.
De hogyha valaki ért, vagy a japán kultúrához, vagy az ottani vírushelyzethez nálunk jobban, akkor küldjön egy e-mailt, vagy írjon kommentet, vagy ilyesmi, engem tényleg konkrétan érdekel az, hogy ezt hogy kezelték ennyire félre ezt a vírushelyzetet ott, hogy most be tudott robbanni még egy, Isten tudja, hanyadik hullám meg variáns.
A FINA bejelentése szerint az úszók nem nyilváníthatnak véleményt a dobogón az olimpián, sajtótájékoztatón elmondhatják, és a média csatornáikon is azért nem büntetik őket, de a dobogón nincs véleménynyilvánítás. Sok újdonság nincs ebben, ez szerintem mindig is így volt.
Mindig azon szoktam röhögni, amikor emberek mondják, hogy nem kellene a sportot a politikával összekeverni. Egyrészt nekem az a személyes véleményem, hogy a jogegyenlőségért, meg a jog előtti egyenlőségért való harc az számomra nem politika, hanem az egy normális alapállapot kéne, hogy legyen, hogy mindenki egyenlő a jog előtt. Ez az egyik. A másik meg az, hogy mindig azok picsognak ezen, akik nem értenek egyet a fellépő ember politikai véleményével, vagy szervezet, tök mindegy, miről beszélünk éppen, akár UEFA, akár egy-egy sportoló a dobogón, mindig azok háborodnak fel azon, hogy jaj, összekeverik a sportot a politikával, akinek nem tetszik az, amit a másik mond.
Persze, persze. Rekordot jelentő közel 6 millió dollárért kelt el Steph Curry újonc kártyája, a korábbi rekord LeBron James volt, és hát az ő kártyájáért fizették a legtöbbet, 5,2 milliót. Én régen gyűjtöttem kosaras kártyákat, Amerikában jártam a középiskola első osztályát, és ott fertőződtem meg ezzel, és egy nagyon komoly gyűjteménnyel jöttem haza, nekem meg volt, különböző márkák vannak, tehát különböző kártyakészítő márkák, cégek, és egy bizonyos márkákból meg volt nekem annak idején, hát akkor voltam kint, Jason Kidd, Chris Webber, meg Penny Hardaway újonc kártyája, és egy egész szép gyűjteményt hoztam haza, nagyon akkurátusan elrendezve, mappákba, stb., és hát bevittem a suliba megmutogatni ott az osztálytársaknak, meg ilyen nagy kosaras frikeknek, mint én, és hát apám nagyon büszke volt rám, hogy én nem voltam az a nagy gyűjtő, és általában nem is nagyon fogott meg semmi ilyesmi, és ő viszont igen, meg egy nagyon akkurátus ember, és marha büszke volt, hogy látott végre a fiától egy ilyen akkurátusan elkészített valamit, amire nagyon vigyáztam, ami fontos volt nekem, és bevittem, ez 94-ben volt suliba, és nyilván a felsősök azok rögtön letámadtak, és hát volt egy srác, aki meg akarta venni, két srác. És azért mondom, hogy azért fontos az évszám 94, hogy helyre tudjuk rakni az összegeket, 15 ezer forintot, és egy Nike cipőt ajánlottak érte, és hazajött, és mondta apám, hogy el ne add, ne legyél bolond, ez évek múltán nagyon komoly összeg lesz, és büszke leszel rá, emlék, stb. És hogy ne add el, két napból eladtam az egészet. Azért a 15 ezerért meg a Nike cipőért, és nyilván apám az kicsit ennyi ez a furcsa a döntés, de hát az én döntésem, az én kártyám, stb. Nyilván igaza volt. Ilyenkor mindig a szülőnek igaza van, és nagyon bánom, hogy eladtam, és biztos, hogy most a fiamnak büszkén mutogatnám, hogy én miket gyűjtögetem, ő meg a foszis kártyáit gyűjtögeti, úgyhogy ezt nagyon sajnálom.
Hát szagyán, de hogyha nem tudom, hogy hát Jason Kidd újonc kártyája mennyit ér, de lehet, hogy
hát
érne
nem tudom, hogy abból a márkából mennyit, de igen, tehát ez jóval értékesebb lenne, mint amennyire elpattintottam akkor.
Igen,
tehát ez,
az biztos.
Ez kár volt érte, de hát 15 évesen az ember az nyilván.
Tudod, van ez a sztoria, aki kifizetett 2 bitcoinnal valami pizza rendelést, amikor a bitcoin még szarcsa ért, és az a 2 bitcoin az most nem tudom, 100 000 dollárt ér körülbelül.
Remélem, jó pizza volt.
Ja.
Na, igazából még ilyen hírek vannak, hogy Conor McGregor kikapott, és megint paré volt a meccs után, de hát ezek nem újdonságok, meg hogy Mayweather keresett 85 ezer dollárt, Poirier győzelmén 50 ezerből tudott 85-öt kreálni. Viszont van egy kézilabda hír, amit nagyon érdekel, mert hogy
Az a baj, hogy nem vagyok nagyon mélyen benne ebben a sztoriban, csak felületesen, úgyhogy nem fogok tudni nagyon részletes dolgokat mesélni erről.
Ugye ez a Nagy László vs. PIK Szeged című történet, ami a döntővel kapcsolatos, hogy Nagy László és a Veszprém megkeresték a döntő második mérkőzése előtt az egyik szegedi játékost.
Bodót. Hát,
Bodót leigazolása, hogy valamivel kapcsolatban, és egy nagyon furcsa kanyart vett az egész történet.
Tudom, hát ugye hogy... itt én a Szeged közleményét olvastam, hogy mondom, az a baj, hogy most tényleg nem nagyon van időm a túron kívül másra. Nem hallottam, nem láttam még azt a Vaxot, amiben Nagy Laci szerepelt, meg azt sem, amiben Szűcsernő Péter szerepelt, aki a Szeged elnöke, azt hiszem, vagy nem tudom, tehát a szegedi klubvezető. De minden esetre, hát itt igen, itt Laci A-t mond, a szegediek B-t mondanak, a szegediek közleményéből az derül ki, hogy nekik bizonyítékaik vannak arra, hogy ők mondják az igazat, nem tudom, nehéz ezekben az ügyekben tényleg igazságot tenni, de hogyha vannak bizonyítékok, akkor valószínűleg ott az igazság. Ha tényleg Laciék ráírtak Bodó Ricsire, hogy gyere Veszprémbe a döntő második meccse előtt, ez közepesen gondolom egy etikus ötletnek. És az meg, hogyha Nagy Lacinak tényleg hazudoznia kell, úgymond azért, hogy a saját becsületét megőrizze, de aztán hamar, ugye, hazug embert hamar utolérik. Kiderül, hogy nem mondott igazat, az azért nagyon ciki, mert ugye ő amellett, hogy a Veszprém sportigazgatója, a szövetség alelnöke, és a szövetség alelnökeként ő nem futhat bele ilyen sztoriba. Hát az egy harmadlagos dolog most a jelen esetben, mert hogyha én lennék a szövetség alelnöke, és én csinálnék valami olyan inkorrekt dolgot, ami az két top klub közül egyértelműen az egyiknek favorizál, a másikkal szemben pedig rossz, akkor teljesen jogosan mondanák azt, hogy te Dani, ezt nem kéne. Most ez az, hogy a Nagy Laci nimbuszát ez lerombolná, én nem gondolom azt, hogy egy ilyen ügy lerombol egy olyan játékos pályafutásnak a nimbuszát, ami ő mögött.
Nem is arra gondoltam, hanem az, hogy ez kötelez valami ez egyfajta ilyen, nem tudom, viselkedéskódex.
Biztos, hogy igen. Hát ez a sztori, ez tényleg ilyen sok sebből vérzik ez a dolog, és nagyon remélem, hogy lesz egy olyan végkifejlet, amiben ki tud állni, és azt tudja mondani, igen, ez volt, hibáztam, elnézést, menjünk tovább, és úgy láttam, hogy a szegediek részéről se az a cél, hogy Nagy Lacit megsemmisítsék erkölcsileg, és ilyenek, hanem az, hogy lépjünk tovább, és ilyet ne csinálj máskor, talán ez a másik. De mondom, nem vagyok ebben olyan nagyon mélyen benne, megyek, most hétfő reggel vesszük fel ezt az ácsit, megyek délután Siófokra, női válogatott felkészülési meccsre, hát ha ott valakitől kicsit mélyebben megtudom a részleteket, és akkor még visszatérhetünk rá majd jövő héten.
Így van, jövő héten, hogyha megtudunk részleteket az ügyről, akkor kitárgyalhatjuk. Mostanra viszont búcsúzunk, ennyi volt a podcast mára, illetve ennyi volt az ácsi is. Jövő héten is érkezünk majd érdekes témákkal, remélhetőleg akkor is velünk tartotok, és azt is reméljük, hogy jól éreztétek magatokat podcast hallgatása közben. Rév Danit és Farkas Fügyi Gábort hallottátok, sziasztok!
Ez volt a Hosszabbítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.